Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem. Folytassuk Istenünk dicséretét, és leülve énekeljük a 714. énekünket, a 714. énekünk első három versét. Az első vers így kezdődik: Te hozzád jövünk már, Istenünk. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának 14. részéből, a 14. rész 12. verstől a 31. versig, tehát a rész végéig terjedő szakaszból. Istenünk igéjét, mint az ő tulajdonszavát buzgó figyelemmel, engedelmességre, kész lélekkel leülve hallgassák a testvérek. János evangéliumának 14. részéből, a 12. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én ti bennetek leszek. Aki elfogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás, nem az Iskáriótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyái, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek. Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy majd, ha megtörténik, akkor higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek testvérek, emeljük fel szívünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, olyan sok mindenre tanítottad a te tanítványaidat 2000 évvel ezelőtt, amikor itt jártál a Földön. Köszönjük azt, hogy te ebből annyi mindent megőriztél az évezredek során. Megőrizted, hogy a te egyházad évszázadról évszázadra, generációról generációra épülhessen abból. Köszönjük, hogy ezt ma is olvashatjuk. Olvashatjuk a te igédet, gondolkozhatunk rajta, imádkozhatunk felette, és most az ige hirdetés által akarsz hozzánk szólni. Kérünk, nyisd meg a szívünket. Mutasd meg, hogy milyen ajándékot készítettél el nekünk már akkor, amikor még meg se születtünk. Kérünk, taníts ma minket a Szentlélek Isten jelenlétéről, hogy mit adtál nekünk általa. Kérünk, hogy most vedd ki a szívünkből mindazt a dolgot, ami megakadályozhatná a figyelésünket rád. Kérünk, hogy ez hadd legyen neked szentelt óra, hadd figyeljünk rád, hadd tanuljunk ma tőled. Kérünk téged, Urunk. Amen. Kedves testvérek, is az ige hirdetésre készülve énekeljük az 541. énekünket, az 541. énekünknek az első versét, Jövel, Szentlélek Isten. Foglaljuk el a helyünket, úgy énekeljük. Istenünk igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom ma közöttetek hirdetni. Írva találjuk a már felolvasott igeszakaszban János evangéliumának a 14. részében. A 14. rész válogatott verseit fogom olvasni. Fennállva hallgassuk Istenünk igéjét. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, azért nagyon nehéz a Szentlélekről prédikálni, mert a mai világunk, a mai kultúránk az olyan, hogy egyszerűen nem veszi komolyan, nem tartja valóságosnak azokat a dolgokat, amiket nem lát. Amiket nem lát, amiket nem foghat meg, amiket nem érezhet, szakkifejezéssel, amit empirikusan az érzékeivel nem tapasztal, azt egyszerűen nem gondolja valóságosnak. És pont ezért talán aki itt van, és lehet, hogy van olyan köztünk, aki szintén alapvetően így szemléli a világot, nagyon próbál mélyen és komolyan gondolkozni a világ dolgairól, és azt gondolja, hogy hát amit én nem látok, amit nem tapasztalok, az nincs is, az nem létezik. És lehet, hogy ezért nagyon nehéz lesz egy ilyen embernek ez az ige hirdetés, mert én egy olyan dologról fogok beszélni, ami a keresztény hit alapján pontosan ugyanolyan valóságos, mint amit érzünk és tapasztalunk, amit megfoghatunk bármikor, de mégse foghatjuk meg bármikor. A Szentlélek Istennek a jelenléte a keresztények számára pontosan ugyanolyan valóságos, és a Biblia tanúságtétele alapján pontosan ugyanolyan valóságosan működik a keresztény ember életében,
mint azok a dolgok, mint amiket foghatunk és láthatunk, pont olyan valóságosan. Ezt nyilván nagyon nehéz elképzelni. Eszembe jut egy újságcikk, ami pár éve volt nagyon felkapott. Írták azt egy tudományos kutatásnak a nyomán, hogy megtalálták a vallásosságért felelős agyterületet. És emlékszem, hogy sokan ezt úgy kommentálták, hogy hát vége, a kereszténység megszűnt, tulajdonképpen el tudjuk magyarázni azt, hogy az emberek miért éreznek vallásos érzelmeket az életükben. Ez is azt gondolom, hogy annak a tünete, annak a bemutatása is arra egy jó példa, hogy a kultúránk a látható dolgokkal próbál magyarázni mindent a világon. És egy olyan analógiával próbálnám meg ezt a gondolatot cáfolni, hogyha elképzeljük azt, hogyha otthon nézzük a tévét, és azon gondolkozunk, hogy hát ezek a csatornák hogyan jönnek be a házba, amikor régen még antennával jöttek, akkor kimegyünk a házból, és ránézünk az antennára, és látjuk azt, hogy hát ott az antenna, akkor biztos a tévécsatornák azok az antenna miatt jönnek be a házba, és ezért tulajdonképpen nem is létezik olyan, hogy tévéadás, csak az antenna generálja ezt. Hogy ott van a vevőkészülék, és ezért csatornák nem is léteznek, az a vevőkészülék az, ami csinálja ezt. Azt gondolom, hogy ez jó analógiaként leírja azt, hogy a hívő emberek hogyan tekintenek a fizikai valóságra. Attól még, mert azokat látjuk, tapasztaljuk, attól még az nem azt jelenti, hogy a szellemi, a spirituális valóság, az Isten igéje által bemutatott valóság, a Szentlélekről azok nem valóságosak. Az ember ezeket tudja értelmezni, ezeket tudja, van rá vevőkészüléke, van rá antennája. De ez nem azt jelenti, hogy nem létezik az a valóság, amit ő tud értelmezni, és amit az agyunk akár kis receptorokkal ki lehet mutatni, hogy felgyullad az a terület, amikor valaki valamilyen vallásos érzelmet ér át. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy az az ember nem Istennek az munkáját tapasztalja aktuálisan az életében, mert nem az agyunk generálja ezt, hanem reagál a spirituális valóságra, a szellemi valóságra, a Biblia által tanúságot tett valóságra. De erről nehéz gondolkozni, mert alapvetően a mi életünk nem erről szól. Nem erről szól, hogy folyamatosan ezzel a dologgal foglalkozunk, hogy mi van a látható dolgokon túl. Hiszen Isten feladatot adott nekünk az életünkbe, foglalkozunk a mindennapi élet dolgaival, és ezek nagyon le tudják kötni a figyelmünket. De most mégis egy keresztény gyülekezetben vagyunk, és azért jöttek a testvérek, hogy azt a szemüveget, amin keresztül az életüket szemlélik, azt talán kicsit megpróbálják megtisztogatni, hogy mégis azért tudjuk úgy értelmezni azokat a történéseket, amik velünk vannak, hogy azok mögött mit akar Isten a mi életünkből. Mit akar azon keresztül, hogyha átélünk valami tragédiát? Mit akar azon keresztül, hogyha valami jó történik az életünkben? Mi az Isten akarata? Ezek olyan szellemi, biblikus valóságok, amiket fizikailag nem nagyon tudunk megfogni, megtapintani, hanem az Isten lelke tudja megmutatni, érthetővé tenni a mi életünkben. Isten tiszteletre azért járunk, hogy ezt a szemüvegünket, amin keresztül értelmezzük és nézzük az életünket, kicsit tisztogassuk az ige által. És nagyon könnyen megesik az, hogy ez bepiszkolódik, de a keresztény gyülekezetek azért vannak 2000 éve folyamatosan itt a Földön. Isten azért alapította meg az egyházat, hogy keresztényként összegyűjjünk, és ezt közösen tudjuk tisztogatni az ige által, és egymással való közösség által. Bátorítsuk egymást, imádkozzunk egymásért, beszélgessünk egymással, próbáljuk meg az életünket Isten szemszögén keresztül értelmezni. Miért történik az életünkben? Ezek olyan kérdések, amikre az, aki csak a fizikai dolgokkal foglalkozik, nagyon nehezen tud válaszolni, hogy miért történik. Van-e célja, van-e értelme az életemnek? A keresztények erre tudnak választ adni, sőt, ezt a választ keresik folyamatosan. Mindenképp nagy öröm, hogy azok, akik itt vannak, tehát ezért eljöttek, és most arra szeretnék fókuszálni három pontban, amiről itt Jézus beszél. Arra, hogy a Szent Háromság Isten mit ad a Krisztusban hívőknek a mai nap során. Jézus arról beszél itt, azt olvastuk fel, hogy az ő jelenléte bár fizikálisan megszűnt itt a Földön, de nem hagyja magára az övéit, hanem elküldi a Szent Lelket, a Szent Háromság harmadik személyét, aki elvezet minket minden igazságra, ami egy nagyon érdekes kijelentés, minden igazságra, azt ígéri Jézus, hogy elvezet minket. megtanít minket és emlékeztet minket mindenre, amit Jézus mondott és tanított. Pontosan azért küldte Jézus a Szent Lelket, mert tudja azt, hogy az embernek milyen nagy szüksége van pártfogóra, olyan valakire, aki folyamatosan emlékezteti, aki munkálkodik benne, aki mellette van. És Jézus maga helyett azt mondta, hogy ezt a Szent Lelket küldje el. És arról szeretnék ma beszélni, hogy ez mit jelent. Ez hogy kell érteni, hogy a Szent Lélek Jézus helyébe lépve itt van az egyház életében, a hívő emberek életében. Mit kapunk a Szent Lélek által? Egy kicsit visszamennék, hogy nem csak az Új Szövetségben jelent meg a Szent Lélek. A Bibliában az Ószövetség óta a Szent Lélek, Isten lelke folyamatosan munkálkodott az ő népe között. A Biblia első lapjain is azt olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. És nagyon-nagyon érdekes az a szó, az a héber szó, amivel leírja a Biblia Isten lelkét. Úgy van ez héberül, hogy ruha, ruach. Most csináljunk egy ilyen gyakorlatot. Szeretném, hogyha a testvérek egyszer így beszívnának egy adag levegőt, egyszerre, mondjuk háromra, egy, kettő, három. Fújjuk ki. A ruach szó azt jelenti, hogy lélegzetvétel. És azt próbálja ezzel kifejezni a héber szöveg, hogy az a lélegzet, amivel megtöltekezik az ember, az erővel, szinte hatalommal, éberséggel tölti el az embert. És ezt a szót használja Isten lelkére a Biblia. Mint hogyha ezzel azt akarná kifejezni, hogy Isten lelke olyan dolog, ami erővel, éberséggel, motivációval tölti el az embert. Olyan dolog, ami megtölti élettel. Egy lélegzetvétel. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy ahogyan olvastuk, hogy ugyanez a lélek, ugyanez a ruach, Isten lelke az, akit az Ószövetségben már Isten sokszor kiválasztott embereknek odaadott, hogy hatalmas tetteket hajtsanak végre. Gondoljunk csak, ha ismerjük ezeket a történeteket, a Bírák könyvére, hatalmas szabadítások, Sámson, a nagy erős karakter a Bibliában, Isten lelke által hatalmas tetteket vitt véghez. És Jézus azt mondja, hogy ugyanez a lélek az, akit elküldök és kitöltök a keresztényekre, hogy ők az életükben használják is általuk, az Isten lelke által hatalmas tetteket hajtsanak végre. A Szent Lélek jelenléte a hívő emberben a legnagyobb bizonyíték a mai világban a kereszténység mellett. És ezt vegyük nagyon komolyan. Jézus azt ígéri, hogy a Szent Lélek által fogja elterjeszteni a keresztény hitet a világban. És mi ennek eszközei lehetünk keresztényként. Isten lelkét, ha hagyjuk munkálkodni magunkban, akkor Isten általunk fog hatalmas dolgokat véghez vinni. Isten lelkének a jelenléte győzte meg a római birodalmat is arról, hogy a kereszténység igaz. Most volt lehetőségem elmenni Rómába a múlt héten, és nagyon-nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy 2000 évvel ezelőtt, nagyon sok ugye emlékünk ott van a Kolosseum, ahol keresztényeket üldöztek és gyilkoltak le. Ezek tudok tények, tehát ezek történelmi tények. A keresztényeket gyilkolták sorban. És feljegyzések vannak arra, hogy a keresztények, amikor oroszlánok elé vetették őket, vagy gladiátorharcokban lemészárolták őket, akkor álltak és imádkoztak azért, akik őket megölik. Azt mondta Jézus, hogy eszetekbe juttatok mindent, amit mondanatok kell. A keresztényeket például van egy ilyen történet, egy 4. századi keresztényről jegyezték azt fel, hogy azzal vádolták ezt a keresztényt, és akkoriban sokszor a keresztényeket, hogy ők ateisták, képzeljék el a testvérek, mert hogy csak egy Istenbe hittek, és az összes többinek a létét tagadták, és akkor a rómaiak azt mondták, hogy hát ezek ateisták, ezeket ki kell végezni, mert szörnyű dolgot tesznek a birodalomban, és az Istenek haragját vonzák a birodalomra, hogyha életbe hagyjuk őket. És volt egy ilyen, hogy felszólították ezt a keresztényt, akit bíróság elé állítottak, hogy tagadja meg a hitét. És azt mondta, hogy jelens ki, hogy le a kereszténységgel, megtagadom Krisztust. És ez az ember felállt, és azt mondta, hogy mi nem vagyunk ateisták. Ti vagytok azok, hogyha nem hisztek az Úr Jézus Krisztusban. Feljegyzések vannak arra, hogy ezek az emberek féltek, de amikor ott voltak a hatóságok előtt, akkor tudtak bizonyságot tenni. Beteljesült Jézusnak az ígérete, hogy, hogy ne féljetek attól, hogyha hatóságok elé hurcolnak titeket, mert a Szentlélek készítesz titeket arra, hogy bizonyságot tegyetek rólam. A római birodalomban a kereszténység a Szentlélek által terjedt. A Szent Lelket Isten adta a hívőknek azért, hogy tudjanak bizonyságot tenni a Krisztusba vetett hitükről. És ugyanez a Szentléleknek a jelenléte a mai hívő ember életében is a legnagyobb bizonyíték lehet. Talán nehezen tapasztaljuk azt, hogy minden napokban a Szentléleknek ezt a fajta csodás működését, hogy bátorsággal, hogy erővel tölt meg. De Jézus azt ígéri, hogy ha szükségünk lesz rá, és ha olyan helyzetbe keveredünk, akkor ne féljünk, mert Isten lelke működik bennünk. Tudunk majd bizonyságot tenni. Tudunk majd róla tanúságot tenni. És talán már csak az maradhat kérdésként valakiben, hogy hogyan kaphatja meg a hívő ember, egy kereső ember Isten lelkét. És ez egészen egyszerű. Jézus azt mondta, hogy az ő tanítványai kapják ezt meg. Azok, akik őt szeretnék követni az egész életükben. És azoknak mind adja Jézus ezt az ajándékot. Isten lelkének az ajándékát. Hiszem, hogy én is azért tudok beszélni, bár kicsit esendően, és még sokat kell még gyakorolnom még tanulmányaimnak. Bár vége felé vagyok, de még sok idő van előttem. De hiszem azt, hogy én is azért tudok itt beszélni, mert Isten lelke munkálkodik általam is. Annak ellenére, hogy milyen sok bűnöm van, és mennyire küzdök velük, Isten lelke munkálkodik azokban, akik Krisztust szeretnék követni, és tudnak róla beszélni. Sőt, világossá tesz csodás összefüggéseket az igében. Ezért van bátorságunk, és lehet bátorságunk olvasni az igét, mert Isten lelke magyarázza azt a hívő emberben. Reformátorok is ezért fordították le a Bibliát, hogy az emberek tudják azt olvasni, bízva abban, hogy Isten lelke vezeti őket a Szentírásnak a megértésében. Az első tehát ez, hogy a Szentlélek önmagát adja. És ez a legfontosabb dolog, hogy egy olyan dolgot kaptunk a Szentlélek által, amit Jézus megígért, és ami mindig velünk van. De mi jár még ezzel? Mit jelent az, hogy a Szentlélek velünk van? Mi következik még ebből? Azt gondolom azt, és az igében is erről beszél Jézus, hogy a Szentlélek jelenléte nem csak ilyen békességgel tölthet el, hanem olyan békességet ad, amiről itt Jézus beszél. Nem csak olyan békességgel tölthet el, hogyha hatóságok elé vonszolnak, akkor tudunk bizonyságot tenni, hanem az élet minden folyamatában békességet tud adni. Azt mondta Jézus, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. Nem akarok úgy tenni, mintha én már ismerném az életnek a minden csinyát és bínyát, minden problémáját, tudom, hogy még fiatal vagyok, de úgy látom, hogy az embernek az alapvető vágya, a legmélyebb vágya az, hogy békessége legyen. És egy csomóan olyan dolgokat keresnek, kutatnak, meg üldöznek a saját életükben, amiktől valamiféle békességet, megnyugvást, elégedettséget várnak, de nem kapják meg. És Jézus itt pont erre reflektál, hogy az a békesség, amit a világ ad, amit a világban lehet megtalálni, amit ott lehet kutatni és rohanni utána, az nem olyan, amit én adok. Jézus jobbat ad, mélyebbet ad, olyat ad, aminek gyökere van, amit nem facsar ki semmilyen vihar és semmilyen olyan dolog, ami az életünket meg tudja tépázni. Olyan sok mindenben keresi ma az ember ezt a végső megnyugvást. Keresi kapcsolatokban, amikor például valaki nem tud egyszerűen önmagában meglenni egy időn keresztül, mindig valakivel kell lennie. Ez is valamilyen békességnek a keresése. Az ad nekem békességet, hogyha mindig van valaki körülöttem, ha mindig történik valami. Ha ez nincsen, akkor frusztrált az ilyen ember. Nem tud nyugton lenni. Keresi az ember a békességet programokban, rohanásban, hogy mindig kell valahova menni, mindig kell, hogy valami történjen, mert hogyha nem történik, akkor egyszerűen valami, minthogyha belülről így böködni. Nem tudom, ismerünk-e ilyen embert, esetleg mi ezt tapasztaljuk-e. Ez is békességnek a keresése, olyan békességnek, ami abban talál békességet, hogy mindig van valami. És természetesen keresi az ember ezt pénzben, vagy éppen a hatalomnak valamiféle kiélésében. Akkor van békességem, hogyha van XY összeg a számlámom, vagy hogyha én magasabb pozícióban vagyok, mint mások. És ez megnyugtatja az embert. Jézus azt mondja, hogy nem. Nem ezt a békességet adom nektek a Szentlélek által. Jobbat, mást, mélyebbet. A feleségemben nemrég néztünk egy Netflixes sorozatot, és az a címe, hogy Szerelem és Halál. Ez egy amerikai kisvárosban valóban megtörtént gyilkosságot dolgoz fel. És van benne egy szereplő, egy nő, akinek tényleg mindene megvan. Tehát az úgynevezett amerikai álmat, azt ő éli. Jól kereső férj, két autó, nagy szép családi ház, gyerekek, egészséges gyerekek. És a valóban megtörtént eset, és a konfliktus, vagy a fő pontja ennek az egész történetnek az, hogy ez a nő, ez nem elégedett, nincsen békessége. És ebből az elégedetlenségből eseményeknek szörnyű sora következik. Kezdődik azzal, hogy szemet vet egy másik férfira. Hogy az hiányzik már csak az életemből. Ugye ez a Bibliában is megvan ez a történet, amikor Dávid megkívánja Betsebét. Ez egy olyan keretben van, amikor Dávid éppen hatalmas győzelmet ért el, minden jó az országban, végre ő a király, véget ért az üldöztetés, és a nagy nyugalomban, a nagy jólétben, amikor már emberileg azt mondanánk, hogy na neki mindene megvan, akkor jön egy kívánság, mert még az sem volt elég. Nincs békessége, Dávidnak sem volt. És ebben a sorozatban is ennek a hölgynek sem volt. És nagyon jól bemutatja a sorozat azt, hogy ezek a fajta elégedetlenségek hogyan vezetnek egyik bűn után a másikba és a harmadikba, és egyre inkább le egy spirálon le az életünkben. És azért is nagyon érdekes, mert ez a nő egyébként egy vallásos ember volt, tehát ő járt rendszeresen templomba, ezt is bemutatja a sorozat, hogy járt gyülekezetbe, de látszik az, hogy nem Krisztus tanítványa. Ő nem Krisztustól kapott békességet, akkor is, hogyha külsőleg eljár a templomba. Mert nem belévetette a bizalmát. Nem a Krisztus szavait akarta követni az életében. Az egy megszokás volt, olyan dolog, amit szépnek, jónak tart, de nem gondolta igaznak. Nem gondolta igaznak azt, hogy Krisztus tényleg teljes odaadást vár attól, aki őt követi. Itt is olvastuk azt, hogy az, aki szeret engem, az megtartják azt, amit én parancsoltam nektek. Krisztus teljes odaadást vár. És ebből a teljes odaadásból békesség származik. Mert a Szentlélek által ő ezt adja. Nagyon jól megragadja ezt a református Káténknak az első kérdés felelete is. Hogy mi a keresztény hitnek az egyik legnagyobb gyakorlati haszna, hogy ilyen csúnya szóval érjek. Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Tehát a békesség lelkét, a szent lelket adja Krisztus azért, hogy békességet adjon az övéinek. A Szentlélek jelenléte békességet jelent. Hadd bátorítsam a testvéreket, hogy ezt elveszíteni nem tudjuk. Ezt, hogyha Krisztus adta, ha mi Krisztus tanítványai vagyunk, akkor ez a miánk. Ebben meg lehet újulni. Lehet kérni azt Jézustól, hogy ezt a békességet adja nekünk egy olyan helyzetbe is, amikor ezt elvesztettük. Harmadszor, mit ad a Szentlélek? Tehát békességet, önmagát. Harmadszor pedig küldetést ad. És ezt már kicsit előbb a misszió kapcsán érintettük. De nem csupán egy vigasz, nem csupán Isten jelenléte egy ilyen komfortos érzés a keresztény élet, hanem egy életre szóló küzdelemet is kap az ember, hogyha keresztjénné lesz. És a keresztény életünk az harc, az küzdelem. Hatalmasságok és erők ellen. Jézus harcra hívja az övéit. Számomra, amikor keresztény lettem, ez egy nagyon erőteljes tapasztalat lett, és a tanulmányaim során is csak megerősödtem azban, hogy abban, hogy a keresztényeknek célja és értelme van az életüknek. Egyénileg is, közösségileg is. A gyülekezetnek is vannak célja is, és küldetése. De nekem személyesen is van célom és küldetésem. Isten engem is akar személyesen használni valamire. Én nem biztos, hogy el tudom mondani, hogy pont a testvéreket egyénileg mire akarja használni Isten. De azért választ ki minket, azért hív el, azért lehetünk hívőkké, mert használni akar minket. Küldetésünk van. Először is az embernek célja az, és küldetése természetesen, hogy küzdjön önmagával. Tehát a keresztény élet az nem arról szól, hogy én már jól vagyok, és nekem semmi dolgom nincs a magam bűneivel. A természetünk az romlott, amíg itt a Földön élünk, és Krisztus, amikor újra teremti a Földet, azért, akkor amíg újat nem kapunk, új természetet, addig vétkezni fogunk, bántani fogjuk a családtagjainkat, a szeretteinket. És a keresztény embernek az első küldetése az, hogy nyilván magával küzdjön, és küzdjön azért, hogy minél inkább Krisztushoz hasonló legyen. De ezután külső küldetésünk van, nekünk menni kell a világba, és ott helyt állni. Calvin idejében például minden héten volt úrvacsora azért, hogy reflektáljanak a hívő emberek arra, hogy Krisztus halálában bűnbocsánatot kaptunk. Ez azért volt fontos, hogy az ember itt a gyülekezeti közösségben is emlékeztesse magát azt, hogy mi Krisztusban kaptunk bűnbocsánatot. Az egyéni életünk az akkor van helyén, hogyha Krisztushoz folyamodunk újra és újra. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy ugye magunkkal kell küzdeni. De a másik küldetés, ami az életünknek a célja kell, hogy legyen, az magának az evangéliumnak a terjesztése. Az a nagy küldetés, az a világra szóló felhívás, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet, az mindannyiunknak szól, nem csak a lelki pásztoroknak. Minden hívő embernek hirdetni kell az evangéliumot. Felhívás arra, hogy Jézust, akinek az Atya mindent odaadott, hirdessük az embereknek. Azért is, mert tudjuk, hogy ő nélküle nem lehet teljessé egy emberi élet. Ezt mi is megtapasztalhattuk a magunk életében, hogy Krisztus nélkül nem volt értelme az életemnek. És szeretetből azért, mert tudom, hogy másnak is erre van szükségében, mert Krisztus azt mondta, hogy mindenkinek rá van szüksége. Mindenkinek az életében úr akar lenni, ezért ezt hirdetnünk kell. Jézus uralkodni akar. Ő nem meghunyászkodva várja azt, hogy a sátán minden ember életét tönkre tegyen a Földön. János evangélista azt írja a levelében, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És ezt a sátáni munkát, ezt a sátáni munkádnak a lerombolását végzi Krisztus a Szentlélek által rajtunk keresztül, a hív embereken keresztül a világban. Azzal, hogy az evangélium örömhírét ismertté tesszük minél több helyen. Olyan feladatunk van, amit senki más nem végez. Ez egy olyan küldetés, amit senki más a világon nem fog keresztények helyett csinálni. És most kicsit zárásul hadd térjek rá azt, hogy ez mit jelent. Hiszen tudom, hogy a testvéreknek van saját munkájuk, saját családjuk, rengeteg dolguk. Mit jelent az, hogy itt hirdetni az evangéliumot? Meggyőződésem, hogy nem számít az, hogy mi a munkánk. Minden munkába Istennek szüksége van az övéire. Hogy ott hirdessék az evangéliumot, hogy ott sóként, világosságként, fényként, kis mécsesként, hegyen épült városként világítsanak a körülöttük lévőknek. Bizonyságot tegyenek a körülöttük lévőknek. Feladata ez az óvónőnek, tanítani a gyermekeket Krisztus félelmére. Ne higgyük el a világnak azt, hogy létezik olyan, hogy világnézetileg semleges nevelés. Ilyen nem létezik, ilyen nincs. Mindenkinek van, azt gondolom, hogy vallásos meggyőződése. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van célja, mindenkinek van értékrendje, és ezt mindig továbbadjuk azoknak, akik utánunk jönnek, vagy akik mellettünk vannak. A keresztényeknek keresztény értékrendet kell továbbadni azoknak, akik körülötte vannak. Szeretettel, nem nem verve őket a Bibliával természetesen, de küldetésünk az. Csak egy példa, az óvónőség. De ugyanígy a kőművesét, az orvosét, minden szakmának szüksége van keresztény emberekre. A politikusét is. Isten dicsőségére kell a politikát művelni. Úgy, hogy az Isten törvénye legyen a mérvadó abban, hogy azt hogy csináljuk. Calvin azt mondta egyébként, hogy a politikusi szakma a legnemesebb elhívás. Pont azért, mert olyan sokféle területen lehet hatni az emberekre, olyan sokféleképpen lehet Istennek az áldásait közvetíteni az emberek számára. Minden területen az életünknek, a minden területén Krisztus Úr akar lenni. Jézus szavai arra emlékeztetnek, hogy a keresztény élet nem csak a csodaszép templomoknak a falain belül van, hanem azon kívül teljesedik ki. Ide mi szinte megpihenni, emlékezni járunk arra, hogy Krisztussal közösségbe legyünk, hogy a testvérekkel közösségbe legyünk, hogy megerősödjünk. De a keresztény élet az kint van, ott kell megélni. Bizonyságot téve, jónak lenni a szakmánkban, világítani és bizonyságot tenni Krisztussal. És a mai Istentiszteletnek a lényege az, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Krisztus ezért küldte a Szent Lelket, hogy ezt képesek legyünk csinálni. És aztán az igazi mély megtapasztalás vagy felismerés, hogy hát igazából ezt nem is én csinálom, hanem Isten rajtam keresztül munkálkodik. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ezek tehát a Szentlélek mai ajándékai. Ő ma is adja magát, a jelenlétét, és az ő jelenlétével jár igazi békesség, ami megelégít, ami valódi örömöt, tartós örömöt ad. És a Szentlélek Isten ad küldetést, célt és értelmet az életünknek. Imádkozzunk azért, hogy meglássuk ennek a pontos részleteit az életünkben. Egyen-egyenként. Amen. Az ige hirdetésre válaszul énekeljük az 541. dicséretünknek az első és második és harmadik verszakát. Az 541. dicséretünk második verszaka így kezdődik: Te szentségnek új világa.
foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy Te elküldted hozzánk a vigasztalót, a pártfogót, Szentlélek Úristent. Add, hogy ennek a jelenlétét és valóságát tapasztaljuk, érezzük az életünkben. Add, hogy amikor olvassuk a Te szavadat, hallgatjuk a Te szavadat az ige hirdetésben, hadd értsük azt azon a szemüvegen keresztül, amin keresztül Te szemléled az életünket, amin keresztül azt kéred, hogy a Te gyermekeid szemléljék az életüket, hogy Te valóságos vagy, hogy Te valóban meghaltál, hogy Te valóban feltámadtál. Urunk, Te látod azt, hogy milyen nehézségeink, küzdelmeink vannak. Könyörgünk azért, hogy ezeket hadd tudjuk elé tenni, ezeket hadd tudjuk megosztani testvéreinkkel, lelki testvéreinkkel. Köszönjük azt, hogy Te azt mondtad, hogy nem hagysz minket magunkra, hogy Te a jelenlétedet adod, Te küldetést adsz, hogy ne legyünk tétlenek. Kérünk, Urunk, hogy hadd ismerjük fel azt, hogy mi a mi küldetésünk, mi az, amit nekünk és ránk bíztál. Hadd imádkozzunk most közösen, Urunk, azokért, akiket személyében bíztál ránk, azokért, akik most gyászolnak, szívükben meg vannak szomorodva. Tudjuk, hogy Te a megtört szívűekhez közel vagy, hogy Te vigasztaló szent lélek vagy. Adj nekünk nyitott szemet meglátni azokat, akik mellettünk szenvednek és akiknek szüksége van. Hadd imádkozzunk, Urunk, a gyülekezetünkért, annak a másik részéért is. Kérünk, hogy hadd legyen mélyen vetve az az ige, amit hallgattak a mostani hétvégén. Add, hogy ez a gyülekezet virágozhassék a Te dicsőségedre. Add, hogy minél többen legyünk itt, akik a Te küldetésedet, akaratodat teljesítik a világban. A magunk családjában, munkahelyén, ott, ahova helyezel minket. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd legyen ez a nyár is, ez a mai vasárnap is a Te dicsőségedre. Amen. Most csendben vigyük a magunk imádságát Istenünk elé. Fennállva közösen imádkozzuk a mi Úrunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyülekezetünk lelkipásztorai szeretettel üdvözlik a gyülekezetet, elvileg nagyon jól sikerült a hétvége, úgyhogy szeretettel hordozták a mostani alkalmunkat, és mi is gondoljunk rájuk imádságban. A gyülekezet alkalmait hirdettem, kedden 9 órakor Bibliaóra, meg lesz tartva, péntek esten 6 órakor, illetve 8 órakor ifjúsági Bibliaóra lesz a gyülekezetben. És péntek este 8 órakor a gyülekezeti férfikör is várja szeretettel a férfiakat, tehát péntek este 8-kor. Isten vigasztaló evangéliumával hirdetem, hogy gyülekezetünknek van halottja. Hegedűs Péter 85 éves atyánk fiát temettük el a mostani héten. Isten vigasztalása és az evangélium öröme vigasztalja a gyászolókat. Iratterjesztést is hirdetem. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók. Használjuk a nyarat erre is, hogy lelkileg így is töltekezzünk. A hitünknek az ismeret része is nagyon fontos, és azt a küldetést, amiről szó volt, azt ezek által, a könyvek által, amiket itt meg lehet vásárolni, nagyon lehet segíteni, hogy jobban, jól tudjuk elmondani az evangéliumot. Használjuk a nyári pihenést arra, hogy ilyen módon is készüljünk, lelkileg is pihenjünk, de készüljünk a misszióra, és olvassunk olyan könyveket, amik ebbe segíthetnek nekünk. Az Úr legyen gyülekezet őriző pásztora. Záró énekül a 799. dicséretet énekeljük, a 799. dicséret első két versét. A 799. dicséret így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.